Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service közös kreatívipari és reklámszakmai műsora.
Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
És Tóth Györggyel, a Mediátor PR és content vezetőjével. Köszöntünk mindenkit! A mai műsorban vendégünk Bodnár Bence lesz, szabadúszó kreatív igazgató, és olyan szerencsénk van, hogy éppen Budapesten tartózkodik, és most személyesen fog velünk beszélni. Mielőtt azonban vele beszélgetnénk, beszélünk arról, hogy a Meta az hogyan próbál további pénzt keresni a MyVip stílusában, ha még emlékeztek erre a régi-régi magyar social platformra. Beszélünk a ChatGPT-ről, méghozzá arról, milyen reklámok érkeznek majd a ChatGPT-be, és ha már a ChatGPT-nél tartunk, akkor egy pár szót beszélünk a gazdájáról is, az OpenAI-ról, mert az OpenAI is egy image kampánnyal jelentkezett. De előtte vissza Magyarországra, hiszen lesz szó az Országos Mentőszolgálat óvisokat edukáló filmjéről, ami természetesen teljesen AI technológiával készült, de előtte kezdjünk a Rossmannal, amelyik egy új imagefilmmel indítja az évet. Cél az volt, hogy emocionálisan a Rossmann gondoskodó attitűdjével szólítsák meg a célcsoportot, és azt látjuk, hogy különböző helyzetekben a Rossmann, amikor főszereplő lehetne, vagy valamik terméke főszereplő lehetne, akkor kiderül, hogy ő nem főszereplő, hanem csak így az adott helyzetnek egy ilyen megoldó kis szerencsés adaléka, és ezt úgy csapja le a márka, hogy a végén azt mondja, hogy ő annak körül, hogy ott lehet velünk, Rossmann vásárlókkal. És nekem nagyon tetszik, hogy egy eléggé világos pozícionálás és mondás van a végén, tényleg nagyon szépen mondja el azt, hogy ez a márka, ez kb. Mire hivatott az emberek életében, mit gondol erről? Van benne finom kis csavar, ugye amikor így azt hinnénk, hogy egy kisbabáról lesz szó, akkor igazából így szépen átköt a szülőkre, akik ugye mindig így kicsit így árnyékban maradnak a kisbaba mögött, tehát több szép megoldás is van ebben a nagyon klasszikus image filmben amúgy.
Már önmagában az egy üdvözlendő eleme volt ennek a filmnek, hogy nem erőltették bele abba, hogy egy szereplő hányféle sapkát visel a nap során, és neki mondjuk akár anyaként, dolgozóként, sportolóként, vagy bármilyen, vagy akár szórakozó egyetként hányféle helyzetben kell helytállnia, és ebben milyen támogatást nyújt a márka. Szerencsére ezt szétdobták, ezt a felelősséget több karakter között. Egyébként szerintem vizuálisan elég élénk, és szerintem szerethető ez a film, úgy összességében a hangulata az szerintem teljesen oké. Egy picit különbözik is a vizualitása a korábban már sokszor tárgyalt, megszokott Rossmannos filmektől. Ugye emlékeztek arra, hogy volt az esküvős, tehát voltak ilyen egy helyzetre épülő, egy helyzetbe különféle termékeket, meg szituációkat belepasszírozó filmek. Ebből a szempontból az egy ilyen tovább lépés. Kíváncsian várom a folytatást, hogy aztán erre a márka platformra hogyan lehet építkezni akár contenttel, akár influencer tartalmakkal, hiszen láttuk, hogy a márka például ebben kimondottan bátran lépett előre az elmúlt években.
Én a montás technikának annyira nem örültem, mert jobb azért, amikor egy konkrét főszereplővel egy sztori van végvíve, de nem akarom magamat ismételni, mert erről ezerszer beszéltünk már itt a Rebriefben, hogy a montás technikás film az azért hátrányban van, nehezebb értelmezni, legalábbis a legtöbb kutatás szerint.
Értem, még egy, hogy itt picit így tanástalanok voltunk a film nyelvezete kapcsán, hogy örüljünk, ne örüljünk ilyen kiszólásoknak, hogy a, tudom, a most wanted elem, tehát hogy ugye itt egyértelmű, hogy több generációhoz szeretnének szólni, hiszen meg is jelennek ezek a célcsoportok így kb. Nem is tudom, 16-tól, 18-tól fölfelé, hogy itt minden márkán erősen látszik ez az útkeresés, arra nézve, hogy TVC-ben, tehát hagyományos médiacsatornák eszközein is próbáljon meg valamilyen módon a fiatalabbak felé szólni. Ebben a film egyébként ez nem sikerült rosszul, de egy picit megakadt a fülünk ezen a dolgon, hogy akkor mennyire szólunk ezen a nyelven, vagy nem.
Az Anna szétszólt figyelemgazdaságban meg kell kérdezzelek, hogy te emlékszel még a na, szia mentő mondatra.
Hát ez egy legendás mondat volt, ami szerencsés.
Úgy tud még mindig legendás lenni, hogy már több mint egy hónap eltelt azóta, hogy kijött volna, hogy lehet, hogy annyira még sincs annyira széttöredezve a figyelmünk.
Igen, és a szerencsés ebben a történetben, hogy végül egy szerencsés végkimenetelő esetnek a címkéje, vagy nem tudom, emlékeztetője ez a híres mondat, amit ugye egy kis fiú a 112-es számtárcsázása után mondott, amikor édesanyjához hívott segítséget.
És ennekből a történetből a tanulságot szintetizálta a mentőszolgálat egy mesterséges intelligenciával összerakott animációs filmbe, ahol óvodásoknak, kisiskolásoknak mondják el azt, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha környékükön valamelyik felnőtt, nagyi, valamelyik szülő, ne adj Isten, rosszul lesz. Érdekes, hogy a filmben a naszia mentő mondat az nem hangzik el, csak a teendők, hogy így gyereknyelven, hogy mit kell tenni. A filmnek a címébe a YouTube-on oda szorult vissza ez a mondás. Én annak örülök, hogy egyébként megpróbálja a mentőszolgálat kihasználni azt, hogy ennek a mondatnak a révén rájuk irányult a figyelem, és ennek a mondatnak a végén kiderült, hogy gyerekeket is érdemes valamilyen szinten edukálni az elsősegélyre.
Hiszen ebből a történetből tudjuk az édesanyjával készült interjúkból, hogy ugye többször megkérdezték tőle, hogy alapvetően hogyan sikerült ennyire helytállni a pici gyermekének ebben a helyzetben, és hogy ő tudatosan készítette erre a helyzetre, hogy szükség lehet rá. Ezért nagyon fontos ez az eleme a kampánynak, hogy gyakorlatilag nem mindegy, hogy egy adott vészhelyzetben milyen tudásszinten mennek be a fiatalok. Neked is hasonló korú gyermeked van nálatok, ez például egyáltalán volt már erről szó, vagy...
Nem,
vagy ennek hatására?
Nem, de egyébként ez jogos. Jó, hogy emlékeztettél most erre.
És mire emlékeztet bennünket az OpenAI új kampánya?
Nem tudom. Elmondom azt, hogy mit kell látni azoknak, akik így nem találkoztak még vele, és akik majd a podcast leírásba fogják lekattintani a linket, ahol meg lehet nézni ezt a kampányt. Elég nagy felületeket... Elég nagy OOH felületeket, murálokat látunk, amire fekete-fehér, monokróm stílusban vannak felfestve mindenféle mérnök emberek, akik a OpenAI különböző nyelvi modellek fejlesztését vezetik.
Igen, itt azt látjuk, nekem ez nagyon érdekes csavar volt ebben az egész AI kommunikációs történetben, hogy létezik ugye az emberek által megalkotott mesterséges intelligencia, amelyről ugye gyakorlatilag szerintem nincs naponta olyan, nem tudom, beszélgetés, vagy akár naponta 50-szer ne hangozzon el az, hogy mesterséges intelligencia, vagy AI, így nem csak a mi szektoromban, vagy az embereknél általában, vagy akár ugye a ChatGPT, mint gyakorlatilag köznyelvesült fogalom. Tehát van ez a cucc, és akkor egyszer csak az van, hogy így most pedig arra készít kampányt a cég, hogy azért ez mégiscsak egy ilyen human powered, hogy emberek által készített, emberek által javított, emberek által fejlesztett technológia. Ugye itt ő a kimondottan az egyes szerepekben sikeres fejlesztőit tette ezekre a...
Akik kulcsfontosságú munkát végeztek, és azt próbálja meg megmutatni, hogy emberek vannak még a mesterséges intelligencia fejlesztése mögött is. Érdekes, nyilván ebbe az is motiválja őket, hogy a cégvezető Sam Altman, ő azért nagyon sokszor egy ilyen eléggé érzéketlen, már-már cyborg stílusú, típusú embernek tűnik, és szerintem a cég dolgozik azon, hogy így ha csak a technológiáról szól, akkor így megmutassa azt, hogy emberek vannak benne mögötte.
Plusz szerintem ez egy employer branding kampány, és nyilvánvalóan ezekben az amerikai tech centrumokban egymással versengenek a tehetséges munkavállalóikat ezek a cégek, tehát tök fontos, hogy mi azért megmutatja, hogy mi azért fordítunk rátok figyelmet. Egyébként, ha így lejjebb görgettem például az Instagramokon, és megnéztem, hogy milyen tartalommarketing dolgaik vannak, meg ugye beszéltünk is már ChatGPT reklámfilmekről, amelyben azért leginkább a humán felhasználás, tehát nem is a technológiai korszerűség van a középpontban, hanem mindenféle olyan elemek, amik abban segítenek, hogy te könnyen eligazodjál, gyorsan megtalálod az információt, tehát kimondottan nem például a Claude-nak a legmagasabb szintű gondolkodás képességét tolják előtérbe. Úgy tűnik, hogy ezen a piacon azért most már nagyon intenzív ez a pozícionálási harc, hogy egyes kimondott AI közhasználatú termékek hova helyezik magukat a userek fejében.
És egyébként maradjunk is az OpenAI-nál, mert a ChatGPT-ről kiderült, bejelentették, hogy érkeznek a reklámok a válaszok közé. Egyrészt ezt el lehet kerülni, de az legalább egy plusz előfizetést kell vásárolni majd, ami most 9000 forint nagyjából havonta. Ha ezt nem fizetjük ki, és ennél alacsonyabb előfizetést, vagy ingyenesen használjuk, akkor arra kell számítani, hogy a válaszok közé be fognak kerülni reklámüzenetek. Ebben egyébként az az érdekes, hogy nem lesz indulásban kattintás alapú reklám ezek között, azaz a reklámüzenetek megjelennek majd, de nem úgy, mint a Google-nél, meg mint a Meta termékeknél, hogy alapvetően ösztönzik azt, hogy te kattintsál ki, menjél egy weboldalra, webshopba, vásárolj, hanem ott gyakorlatilag csak így megjelenik az üzenet, mint egy külön téma, vagy mint egy külön bekezdés a ChatGPT saját válaszai mellett.
Ez picit egyébként a kattintás nélküli internet ajánlata, ami a márkának a sajátja, az gyakorlatilag ebben ugyanúgy megjelenik. Kérdés, hogy ez a hirdetők számára egyébként így ebben a formában mennyire lesz vonzó. Itt két dologra világítanék rá. Azok a cikkek, amelyek azzal foglalkoztak, ezzel a bejelentéssel foglalkoztak, már korai szakaszban rámutattak, hogy azért itt lesz egy elég erős feszültség, aki a hirdetést fizeti, tehát a megrendelői oldal és a user oldal között, akik viszont leginkább azért használják a ChatGPT-t, hogy világosan tájékozódjanak, és tiszta információt kapjanak. Tehát mindig ezért lesz egy feszültség. És ugye, ami még érdekes, hogy korábban a Mediator által végzett keresőkutatás már rámutatott arra, hogy hol helyezkedik el most a ChatGPT az emberek fejében kvázi így a kereső ranglétrán, és ugye azt mondják, hogy nagyon szeretik, hiszen kész válaszokat ad, nagyon kézre áll, de nem a megbízhatósága miatt. Nekem az a kérdésem, hogy valójában egy ilyen platformnál, ahol azért a megbízhatóság az mindig is egy ilyen közbeszéd tárgyát képezi, hogy mennyire halucinál az AI, mennyire milyen pontos találatokat ad, vajon mennyire csökkenti ez a bizalmat, hogy ezek a találatok akár úgy tűnhetnek, hogy befolyásoltak.
Azért, hogy ezt felvetted, mert az kiderült, hogy OpenAI és a ChatGPT nagyon-nagyon nem szeretne reklámcégnek vagy médiacégnek tűnni. A stratégia az, hogy véletlenül se gondolják róla ezt a fogyasztók. Metával zárunk, megérkezik a végtelen listák funkciója, a meccsek megjelölése, AI videókészítés, sztorik anonim nézése az Instagramra, a Facebookra, megérkezik akkor, hogyha a prémium szolgáltatásra elkezdünk fizetni a Metánál. Elég érdekes fordulat, hogy ugye nagyon sokat magyarázta a Facebook azt, hogy mindig is ingyenes volt, mindig is ingyenes lesz, és most megérkezik egy fizetős szint a termékbe, amire egyébként van már egy fizetős szintje, mert ugye az EU előírta azt, hogy személyes adatokat visszafogottabban kezelje a Meta, és ezt a Meta úgy tette lehetővé az EU-ban élő felhasználók számára, hogy fizetnek érte, és most emellé érkezik egy ilyen mindenféle fura prémium funkciókat kínáló szolgáltatáscsomag.
És miért is lehet még fizetni a Metában, te tudod? Például a Meta Verified-ért, hogy kapják kis pipát, hogy te az a felhasználó vagy, aki vagy. Végülis egy csomó mindenért lehet fizetni a Metában jelenleg is, szerintem ez csak bonyolítja egyébként a képet. Vajon mi lehet emögött? Azt látjuk, hogy a Meta célközönségébe elég intenzíven harapnak bele azok a felvilágosult országok, akik szeretnék csökkenteni a fiatalok talán belépési pontját, vagy legalábbis magasabb életkor felé tolni a belépési pontját ebbe az univerzumba. És láttuk, hogy most nem is emlékszem már, de a héten újabb hír jött ki egy újabb országról, aki fontolgatja azt, hogy följebb tolná a belépési korhatárt. Látjuk, hogy itt egy csomó más platform is, főként a TikTok és a short format videók harapnak bele abba az infrastruktúrába, amit a Meta nyújtani tud. Vajon az a modell, hogy esetleg ő egy prémium szolgáltatás pénzért tud értékesíteni egy szűkebb közönségnek, vajon mennyire célra vezető?
Én ezt érzem, hogy látják azt, hogy az emberek AI funkciókért, meg AI generálásokért hajlandóak fizetni, és ebből a tortákból ők is szeretnék kihasítani a maguk részét. De most hagyjuk a technológiát magunk mögött, szintiszta a kreatív témákhoz térünk vissza, érkezik Bodnár Bence a szünet után.
Rebrief a Rádió Cafén.
Bodnár Bence, szabadúszó kreatív igazgatóval folytatjuk a Rebriefet. Köszöntünk!
Sziasztok, jó itt lenni!
Azért hívtuk el Bencét, mert indul az új év, és messziről jött embernek lehet, hogy nagyobb a látóköre, vagy lehet, hogy összekevertem most valami közmondást, sőt biztos, de ne ragadjunk itt le, mert amúgy is egy eléggé tág és általános bemelegítő kérdéssel indítanék. Szerinted az idei kampányok jobbak lesznek-e, mint a tavalyiak?
Jobbak kellenek, hogy legyenek. Ez a válasz erre a kérdésre. Soha nem volt még annyira fragmentált a figyelem, mint most, ezt nyilván mindenki folyamatosan elmondja, ez azért hangzik klisséként, mert igaz. És ilyen szempontból szerintem a klissékkel nincs semmi baj. Fel kell kötni a gatyát ahhoz, hogy el tudjuk érni a fogyasztót manapság jobban, mint eddig. Nem csak a figyelmünk megosztása az, ami, vagy megoszlása az, ami nagyon nehezen koordinálható, de egyszerűen az arcunkba jövő üzenetek minden szempontból sokkolóan hatnak nagyon gyakran ránk, akármikor megnyitunk bármilyen jelölő képernyőt, amilyen információ jön felénk, azok szinte húsba vágóan meghatározóak tudnak lenni az életünket illetően. Ilyen klímában szerintem még nehezebb megfelelő kampányokat csinálni, úgyhogy vissza kell mennünk az alapokhoz, és meg kell nézni azt, hogy mi az, ami mozgatja az embereket, és mi az, ami az érzelmükre tud hatni. Szerintem erről később majd talán beszélünk tematika szinten. Én úgy gondolom, hogy erre kell mennünk továbbra is, és egyre jobban a platformokat egyre jobban megértve kell kommunikálnunk ebben az irányban.
Vissza fogunk menni ezekhez az alapokhoz, mert ez eléggé ígéretesen hangzott, hogy mit tekintesz te alapoknak, de még nagyon gyorsan fussunk át az évnyitó részén a beszélgetésnek. A reklámszakmában mindig vannak trendek, divatok, olyan mechanizmusok, amik éppen népszerűek. Neked most mik a buzzwordok, mi az, amire te figyelsz? Nem biztos, hogy csinálod, de így rajta tartod a szemedet.
Buzzwordok. Érdekes módon, ha már a szó direktjéről, tehát maguk a szavak meg kifejezések szerintem egyre inkább vesznek el az éterben, és ugye a vizualitás fontossága az, amit én látok, mint egy ilyen overarching trend, hogyha ezt lehet mondani. Tehát olyan márkák, amelyek korábban nem törődtek azzal, hogy esztétikailag érdekesek, izgalmasak, vagy valamilyen szinten ilyen birtokolható vizuális világot építsenek ki, azok is, vagy azok számra is manapság már fontos, hogy legalább valahogy kinézzenek. És szerintem ez azért van egyszerűen, mert nagyon sokan mondjuk, lehet, hogy ez praktikus szempontból hang nélkül fogyasztják a tartalmakat a telefonjukon. Nagyon fontos az, hogy mondjuk mi az első 3 másodpercben elhangzó, vagy éppen vizuálisan beütő dolog. Most a legújabb ilyen trend, és mondom, lehet, hogy sokat fogunk TikTokról beszélni, vagy a short form tartalom platformokról, de hogy ez a kamerába bevillanó kéz, konkrétan így kezdi a legtöbb ember a saját ilyen, ugye ez a talking head formátum dolgait, valahogy szó szerint szinte megpróbálja berántani a képernyőbe a nézőket.
De közben ez lehet, hogy egy nagyon amatőr gesztus, mert ugye kb. Az, amikor még így elindítottam a kamerát, és nem vágtam el úgy, hogy még a visszahúzó kezem kimaradjon az anyagból. Tehát, hogy ebben az az érdekes nekem, hogy régen az amatőr megoldásnak, az amatőr vizualitásnak, a puritánságnak volt egy ilyen romantikája, ami egy márkáról, vagy legalábbis az alkotóról azt mondta el, hogy közületek való vagyok, nem vagyok egy ilyen túlprofi valaki, aki megszűri magát, hanem egy őszinte valaki vagyok, és most, mintha ennek az amatőr hangulatnak a plebejussága, vagy romantikája, ez teljesen elveszett volna, és mindenki veszettű profi akar lenni.
Ez szerintem egy nagyon jó meglátás, ez nagyban függ, azt gondolom, attól, hogy milyen a kreátor vagy a márka érettség az adott platformon. Tehát van nagyon sok olyan márka, amelyeknek manapság még ez az amatőrnek kinéző dolgok jól működnek, sőt, én azt vettem észre, hogy egyébként egy Nike Adidas szintű, nagyon komoly produkciós költsége rendelkező kampányokat gyártó cégek és márkák is nagyon gyakran olyan amatőröket megszégyenlő megoldásokkal próbálkoznak, különösen azért, mert bizonyos platformokon bizonyos dolgok működnek, és bizonyos dolgok nem működnek. És szerintem ez a platform specifikus gondolkodás az, amiben nem csak a magyar ügynökség, de ugye a globális szakma jobban kéne, hogy tudjon fejlődni.
Konkrétan nem... mire gondolsz? Mi az, melyik az a platform szerinted, amelyik így jól befogadja ezt az ilyen amatőrebb, spontánabb, őszintébb hangulatot, és melyik az a platform, amitől ezt idegennek érzed? Nyilván a klasszikus tévéreklámok, ott például az amatőrségnek sok helye nincsen.
Tehát mobilon kívüli dolgok szerintem, de érdekes módon egyébként, amikor a TikToknál volt szerencsém 9 hónapot eltölteni 2023 évvégén, meg 24 évelején, akkor néztünk olyan statisztikákat, hogy melyek azok a tévéreklámok, amelyek a legjobban teljesnek, meg kíváncsiak voltunk arra, hogy mik az alapvető szórakoztatásnak a gyökerei, és azok a spotok, amelyek TikTokra voltak gyártva, de tévében is lementek, outperformálták az összes tévéspotot, az összeset.
Ez érdekes. Nyilván az a friss hangulat, vagy a TikTok trendisége az így átragadt, és működött a tévés felületeken is?
Én azt gondolom, hogy nyilván függ attól, hogy mit fogyasztanak az emberek a tévében, de az agyunk nem különböztet meg storytelling mechanizmust, attól függ, hogy hol fogyasztjuk a tartalmat. De csak azért, mert telefonon nézzük állóképben a kedvenc influencerünknek a legutóbbi bevásárlókörútja után, hogy felpróbálgatja a ruháit, meg az, hogyha ugyanezt látnánk a tévében, ugyanúgy be tudjuk fogadni az információt, meg a narratívát, azt már megszoktuk, attól függ, hogy nem azon a platformon látjuk, hanem egy nagyobb képernyőn, mondjuk horizontális szemszögből. Tehát az agyunk nem feltétlenül változtat ezen, úgy gondolom. Az embereket továbbra is a történetek érdeklik, és ebben mindenki csak arra törekedett, hogy jobb és jobb legyen. Azzal együtt, hogy manapság nem elég egy megkapó sztorit eladni, vagy legyártani, nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy maga az algoritmus hogy működik, és itt jön be szerintem a trükkössége a kortárs, vagy a modern kommunikációnak, hogy ezek a platformok néha évente át vannak programozva az alapján, hogy kronológikus sorrendben kapjuk-e meg a tartalmat, vagy a korábbi fogyasztási, meg nézői szokásunk alapján van kiválasztva az a tartalom, amik elénk van tárolva. Ez nagyon gyakran, mint ilyen kristálygömb jelleggel szinte lehetetlen megmondani, és ezért van az, hogy az AB testing, illetve a folyamatos hookgyártással induló különböző tartalmak, azok manapság nagyon-nagyon fontosak arra, hogy élőben tudjuk letesztelni azt, hogy mi működik és mi nem. Hát nagyon sokszor igazából van egy megérzés, meg egy adathalmaz, ami alapján dolgozunk, de lehet, hogy az adathalmaz két hónappal később nem lesz aktuális, mert maga az algoritmus lett teljesen átalakítva.
Akkor jó is, most kanyarodjunk oda, amit ígértél, hogy az alapok azokról érdemes megint csak beszélni. Egyet már említettél, a storytellinget, és ezt egyébként sokszor látjuk azt, hogy egy olyan tartalom, aminek van eleje, közepe, vége, főszereplője, egy feszültség benne, ami aztán feloldódik, ezek működnek a legjobban, sokkal jobban, mint az mindenféle ilyen montázsos megoldások. Milyen alapokra gondoltál még, amit így érdemes megemlíteni ebben a kevés percben, ami még hátra van nekünk?
Én azt gondolom, és talán erről korábban már beszéltünk, hogy maga az érzelmekre való hatás, igazából szinte teljesen mindegy, hogy mi a módja ennek, az lehet egy olyan zene kiválasztás, amiről tudjuk, hogy mindenképpen megsiratja, megneveteti, elkárpáztatja az embereket. Elképzelhető, hogy ez egy olyan karakterbehozatala, akikkel kapcsolatban az embereknek valamilyen jellegű kapcsolódási pontjuk van, és ugye ez egy relatíve trend, hogy mondjuk láttam egy új Super Bowl teaserben, látom Ben Stiller éppen táncos, egy olyan karaktert hoz elő, aki annó szerintem a 2010-es évek közepén, vagy 2010-es évek elején játszódó karakter egy ilyen fitness instruktor esetében. Már nem nulláról kezdjük az érzelmek kialakítását, hanem már megvan az emberek fejében egy karakter, és az mondjuk, hogy ezzel kapcsolatban milyen jellegű érzelmeik vannak, és akkor innen tudjuk felépíteni ezt az üzenetet, amikor már az emberek figyelnek, amit mondani szeretném márka szinten. Szerintem a kulcs az, hogy ne felejtsük el azt, hogy az emberek érzelmére kell hatnunk, mert csak akkor fogunk tudni átadni bármilyen jellegű üzenetet, hogyha már figyelnek ránk, és ezt pedig az érzelmeken keresztül úgy gondolom tudjuk a leginkább elérni.
Nekem ez ebben egy picit az ellentmondás, hogy ezt sokszor lehet hallani az érzelmeket is, meg azt, hogy például ezt a humorral, szórakoztatással lehet nagyon-nagyon jól megpiszkálni. Kicsit azt érzem, hogy ez a márkáknak szórakoztatniuk kell, ez egy ilyen nagyon-nagyon általános mantra lett. Ugyanakkor, hogyha mindenki ugyanazt csinálja, akkor azzal beállunk a zajcsinálóknak a sorába, vagy kockáztatjuk azt, hogy beállunk a zajcsinálók sorába. Hogyan érdemes akkor gondolkodnunk, ha még mindig azt gondoljuk, hogy lehet valami értéket is csinálni ebben a tartalomcunamiban? Mi lehet akkor a kiinduló pont?
Én úgy érzem, hogy ez még egy saját szemszögű számra, az értékteremtés minden nagyon fontos volt. Én anno, amikor itthon dolgoztam, megpróbálom egyébként a legtöbb külföldön legyártott és kitalált kampányomba, és ezt bele valamilyen szinten belehozni az értékteremtést. Ez vagy azzal, hogy olyan típusú emberekkel dolgozom, amelyeknek mondjuk nem lehetne lehetőség ilyen mértékű kampányokon dolgozni, vagy olyan szakembereket próbálok behozni, amelyek egyébként mondjuk nem dolgoztak ilyen típusú szegmensben, mondjuk olyan fotósok egyébként mondjuk nem reklámos fotós, de ez egy másik téma. Visszatérve az eredeti kérdésre, szerintem el kell gondolkozni az, hogy mi a szórakoztatás. Mert nagyon gyakran azt gondoljuk, hogy szórakoztatás az nevettetés.
Igen.
De ez nem feltétlenül így van. Szórakoztatás az, amikor te nem tudom, NBA playoff van, és összeraksz egy olyan 25 perces highlight reelt, ami elmondja a narratíváját mondjuk az első fordulónak, ami benne van az összes ups and downs, benne van minden érzelem, ami mondjuk az adott playoff kör első fordulójában benne van. Ez is ugye egy teaseri a következő fordulót, és arra próbálja az embereket ösztökélni, hogy nézze a következő fordulóját az NBA playoffnak. Az nem csak nevetett, hanem igazából az érzelmekkel játszik. Amikor megnézzük, hogy mondjuk hogy vászák meg free solo-ban a Taipei 101-t, az is igazából nevettet, hanem egy olyan jellegű érzelmekre hat, hogy hú, ez a srác már megcsinálta egyszer ugye az El Capitánot, vajon sikerül-e megint, vagy leesik, és élőben látjuk majd azt, hogy a halálába zuhan. Ez is valamilyen szinten szórakoztatás, nem felül nevettetés. Tehát szerintem a márkáknak, vagy a márkákkal dolgozó ügynökségeknek kicsit kreatívabban kell ránézni arra, hogy mi a szórakoztatás maga, és mi az, amelyeként valóban illik a márka személyiségéhez, stílusához, értékeihez.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál, ennyi fért bele a mai Rebriefbe. Egy hét múlva újra találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzanak magukra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőse.